Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretném folytatni azt az üzenetet, vagy azt a sorozatot, amit már hetekkel, hónapokkal ezelőtt elkezdtem, aminek az a cím, hogy Győzelem a csatamezőn. Ez már az ötödik rész, ötödik résznél tartunk, és hát ugye tudjuk azt, hogy itt sajnos mellettünk folyik egy háború, egy ukrán-orosz háború, illetve hát látjuk, folyamatosan halljuk a hírekben, hogy mik történnek. Igazából az az érdekes, hogy nem csak egy fizikai háború zajlik ma a világban, hanem egy szellemi háború is. És ez a szellemi háború már ezredek óta folyik, mióta az emberiség létezik, és megteremtette Isten az első emberpárt, azóta ez a háború zajlik itt ebben a világban. A sátán és Isten angyalai között zajlik ez a háború, és az emberek lelkiért folyik a háború. Hadd mondjam el, a sátán utálja Istent. A sátán gyűlöli Istent. De az az érdekes, hogy Istennek viszont nem tud ártani az ellenség. A sátán nem tud semmivel ártani Istennek, ezért úgy próbál neki ártani, hogy támadja azokat, akiket Isten szeret, az ő gyermekeit. Támadja azokat, akik Istennek a legfontosabbak. Téged és engem, mindannyiunkat. Tudja, hogy Istennek nem árthat. Tudja, hogy Istent nem tudja legyőzni, hiszen Jézus már legyőzte az ellenséget. Viszont mit csinál? Támadja az ő gyermekeit. Ez olyan, mint amikor egy rossz akarója valakinek támadja valakinek a gyerekét. Ha mondjuk van neked egy gyereked, és mondjuk valaki a te gyerekedet támadná, az gondolom neked se esne jól, és ezen keresztül téged támad az az ember. Hány és hány ilyen filmet látunk, amikor valaki nem bír, tehát hogy nem tud semmi rosszat tenni az ellenségével, ezért mit csinál az ellenségnek a gyerekeit? Támadja, vagy a családját, vagy a feleségét túszul ejti. Ugye hány ilyen hollywoodi filmet láttunk a múltban. De ez az ellenségnek a taktikája, hogy célpontba veszi az ő ellenségének a szeretteit, az ő ellenségének a gyermekeit, családját. Ugyanezt teszi a sátán is. Nem tudja támadni Istent, ezért támadja az ő gyermekeit. Ezért támad téged és engem. Hadd mondjam el, hogy a sátán utál téged. A sátán gyűlöl téged. És minden, amit próbál tenni, amire próbál rávenni, az azért van, hogy neked ártson. Hiába tűnik néha a sátánnak a kis taktikája olyan jónak, olyan kedvesnek, olyan szépnek. Minden, amit az ellenség akar a te életedbe, az, hogy leromboljon. Amikor rá akar venni egy bűnre, amikor belevisz egy kísértésbe. Lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, tedd meg, mert jó lesz ez. Rövid távon minden bűn kellemes. Rövid távon minden bűn jónak tűnik. Hosszú távon viszont lerombol, diszfunkciókat okoz az életünkbe. És az ellenség pontosan tudja ezt. Ezért támad. És minden erejével azon van, hogy eltávolítson Istentől. Minden erejével azon van az ellenség, hogy feladd. Feladd a hitedet, azt az életet, amire Isten elhívott. Minden erejével azon van, hogy eltávolítson a gyülekezettől. Minden erejével azon van, hogy eltávolítson a házastársattól, a párodtól, eltávolítson a pásztorodtól, hogy megrendüljön a hited, hogy elbizonytalanítson, hogy megtévesszen, hogy összezavarodj. Ezért nekünk bölcsnek kell lennünk, hogy ne működjünk együtt az ellenséggel. Ne higgy neki, ne engedd, hogy becsapjon, ne engedd, hogy átverjen, mert az ellenségnek ez a taktikája. És arról beszéltünk az Efézus 6-ban, hogy Isten ad nekünk szellemi fegyvereket ebben a háborúban, hogy ezeket a támadásokat kivédjük, amikkel le tudjuk győzni az ellenséget. És ezek a szellemi fegyverek, ugye 5 darabról beszéltünk eddig, ugye volt a hit pajzsa, a megigazulás páncélja, az üdvösség sisakja, az igazság szeretet öve, a békesség evangéliumának hirdetésének a saruja. Tehát öt ilyen fegyverről beszéltünk, amik igazából védekező fegyverek. Viszont a mai nap fogunk egy hatodik fegyverről beszélni, ami egy támadó fegyver. Ez pedig a Szent Szellem kardja. Úgyhogy a mai nap igazából erről fogunk beszélni, a Szent Szellem kardjáról. Ami nagyon fontos. És nagyon fontos megértenünk, hogy ez egy fontos fegyver, mert támadó fegyver. Figyeljetek, a keresztény élet nem a védekezésről szól, hanem a támadásról. A keresztény élet nem a védekezésről szól, hanem a támadásról. Egy támadó pozícióban vagy. Mit jelent a védekezés? A védekezés azt jelenti, hogy így elvonulunk a világ elől, csak ne történjen semmi baj, csak ne legyek beteg, jaj, csak ne veszítsem el őt, jaj, csak ne veszítsem el a munkahelyemet, jaj, csak ne történjen meg velem ez a dolog. És próbáljuk is sterilizálni az életünket, próbáljuk minél stresszmentesebbé tenni, begubózunk, nehogy valami rossz történjen velünk. Ez nem az az élet, amire Isten minket elhívott. Ez egy védekező élet. Ez egy védekező pozíció. A támadó élet az azt jelenti, hogy te mész ki, és te mész az ellenség után, és levadászod. Nem ő vadász le téged, hanem te vadászod le a sátánt. Ezt jelenti ez a támadó pozíció, hogy új területeket foglalsz el, hogy növekedsz, szellemileg, érettebbé válsz, hogy növekedik az életed, hogy terjeszkedsz, hogy Isten királyságát növeled, hogy a dolgok után mész az életben. Nem csak úgy várod passzívan, hogy valami történjen, hanem utána mész a dolgoknak. Nem csak megvéded magadat, hanem azt mondod az ellenségnek, hogy sátán, én foglak téged levadászni, nem te engem. Én foglak téged megkeresni és levadászni. És nem teheted rá a kezedet a családomra, nem teheted rá a kezedet a munkámra, a házasságomra, nem teheted rá a kezedet a gondolataimra, a jövőmre, a gyülekezetemre, a szolgálatomra, én utánad megyek és levadászlak. És januárban, ha emlékeztek, hogy mi volt az első tanításom itt a Gyüliben, onlineban, az az volt, amikor Dávid ugyanezt tette. Mikor az ellenség megtámadta, utána mi volt a következő lépés? Hogy utána ment, az ellenség után ment, és levadászta az ellenséget. A Dávid életének a legnehezebb napján nem begubózott, és egy védekező pozícióba helyezte magát, hanem elkezdte támadni, visszatámadni az ellenséget. Ha valaki volt már airsoftozni, akkor tudja, hogy ez milyen. Egy fél évvel ezelőtt itt a Gyüliből többen elmentünk airsoftozni. És pontosan tudjátok, akik ott voltatok, és aki volt már vagy paintballon, vagy airsofton, hogy mit jelent támadó pozícióban lenni, és nem csak így bekempelni magadat. Ugye ez a bekempelés, ez azt jelenti, amikor elrejtőzöl egy helyen, és csak így túl akarod élni az egészet, hogy ne kapjál találatot. Bekempeled magadat. És volt egy ilyen játék, egy olyan kör, amikor úgy játszottunk, hogy mások voltak a szabályok. Szóval nem ez volt a cél, hogy most így kempeljünk. Szóval a bekempelés az ezt jelenti, hogy fedekzékbe vonulsz, ott maradsz. És az a célod, hogy ne lőjenek le. És lehet, hogy nem fognak lelőni, de nem is fogsz győzni. Tehát ez itt ennek az egésznek a lényege, hogy lehet, hogy nem fogsz találatot kapni, de győzni sem fogsz abban a körben. Isten oda akar nekünk adni dolgokat, de ezeket sosem fogjuk megszerezni az életben, ha egy ilyen védekező pozícióban maradunk. Ki kell lépned, előre kell haladnod, még akkor is, hogyha az előző körben kilőttek. Akkor is, hogyha érzed az előző körnek, a golyóknak a fájdalmait még mindig, akkor is ki kell lépned, és támadnod kell. Szóval volt egy ilyen kör, amikor az Airsoftban azt játszottuk, hogy egy táskát kell megszerezni. Szóval le volt rakva a pálya közepére egy táska, és mindkét csapat a pálya két oldaláról indult el. Tehát itt ez egy olyan játék, ha bekempeled magadat, ha védekező pozícióba kerülsz, soha az életben nem szerzed meg azt a táskát. Lehet, hogy elmondhatod a végén, hogy engem egyszer se találtak el, de nem ezt számoljuk az Airsoftban, hogy ki nem talált el, hogy hányszor találtak el. Tudjátok, mit számolunk az Airsoftban? Hogy te hány találatot adtál az ellenségnek, hogy te hány embert szedtél le, hogy te hány embert lőttél ki. Ez az Airsoftnak a lényege. És ebből is lehet tanulni a szellemi életünkben nézve is. Mert élhetjük úgy az életünket, hogy folyamatosan csak egy ilyen meghátrálásban vagyunk. És akkor is ki kell lépni, és akkor is előre kell haladni, amikor már az előző körben kilőttek, és érzed a fájdalmait a golyónak, az előző körnek a golyóit, a fájdalmait érzed. Akkor is fel kell állni, és ki kell lépni, és nem szabad félni. Hadd mondjam el, ha meglőttek a csatamezőn, Isten meggyógyítja és begyógyítja a sebeidet. Együtt gyorsabban gyógyulunk, mint külön-külön. Együtt, egy közösségként gyorsabban gyógyulsz, mintha külön otthon egyedül akarnál gyógyulni. Isten így rakta össze a gyülekezetet. A gyülekezet az egy kórház is, ahol gyógyulunk. Egy otthon, ahol barátokra találunk, egy családra találunk, és egy hadsereg, ahol egy célért küzdünk és harcolunk, hogy elérjük a világot, hogy elérjünk embereket, hogy Isten szeretetét továbbadjuk a világnak, és hogy a fényt továbbadjuk, Istennek a világosságát továbbadjuk. Az Efézus 6.17 azt mondja, az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket, vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde. Szóval itt az Efézus 17-nek a második feléről beszélünk a mai nap, hogy vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Szóval mi a kard? Mi a kard? Azt írja az ige, hogy ez Isten szava. Amen. Isten igéje. Isten igéje az igazság. Isten igéje nem más, mint az igazság. A Bibliában le van írva, hogy Isten szava az igazság. Szóval mi a te kardod? Ez a te kardod. Ez a kardod. Oké. Kinek van itt Bibliája, fogja meg, és tartsa magasra. Ez az én kardom. Amen? Ez a mi kardunk. Ez a te kardod. Akinek telefonja van, és ott van a Bibliája, tartsa fel a telefonját, ez az én kardom. De nem az Instagram meg a Facebook, hanem a Biblia applikáció. Az az én kardom. Amen? Isten igéje a kardunk. Milyen vicces, nem? Hogy szerintem 2000 évvel ezelőtt Jézus ezt így mondta volna, hogy telefonokat a magasba. Ő se tudta, hogy mi lesz. Illetve hát ő biztos tudta már előre, hogy mi lesz most így 2000 évvel később. A lényeg az, hogy Isten igéje az igazság, és ez a kardunk. De figyeljetek, és ez a legfontosabb dolog, amit ma át akarok ma nektek adni. Addig nem lesz ez a kardod, amíg nem memorizálod. Addig nem lesz Isten ígéri a kardod, amíg nem kerül át az itt lévő igazság ide. Amíg csak itt van, ebben a könyvben, otthon, a kis polcodon, porosodik, lehet, hogy ki is nyitod, lehet, hogy olvasod is, de ha nem kerül át az igazság, innen, ide semmi haszna nincsen. Isten igéjének nem lesz haszna az életedben, ha nem ismered, nem érted, nincs az elmédben, nincs a gondolataidban, nincs a szívedben Istennek az igéje. Teljesen mindegy, hány darab Bibliád van otthon. Tök mindegy, hány fordításod van. Teljesen mindegy, milyen applikációd van. Teljesen mindegy, hogy milyen nyelvű Bibliáid vannak otthon. Ha ez az igazság nincs benne a gondolataidba, a fejedbe, semmi haszna nem lesz az életedben. És nem lesz egy kard az életedbe. Akkor lesz kard, amikor megfogod Isten igéjét, és a benne lévő igazságokat megfogod, és ide helyezed. És megérted. És leesik. És kijelentésé válik az életedbe. Akkor lesz kard. Nagyon sok ember olvassa az igét. Nagyon sok nem keresztény ember is ismeri az igét, olvassa az igét, mégsem tudja használni, mert nem érti az igazságokat. Nincs meg az igazság a fejében. Jézus, amikor a pusztában volt, a sátán megkísértette Jézust. Emlékeztek biztos, aki olvasta az igét. Azt tudja, hogy Jézus a pusztában, mielőtt elkezdte volna a szolgálatát, 33 éves korában, pusztában volt, és mielőtt szolgálatba állt volna, elment a pusztába, ahol a sátán megkísértette. És a sátán mondott neki dolgokat. Elkezdte őt támadni, megkísérteni a gondolatait. Viszont Jézus minden egyes esetben, tudjátok, hogy támadott? Úgy, hogy idézett az igéből. Idézett verseket az igéből. És nem úgy, hogy egy pillanat, hol is van megírva, várjunk csak. Elővette a régi írásokat, és akkor valahol itt kell, hogy legyen a kettő Mózesben, ahogy azt mondja Isten igé, nem. Tehát, hogy Jézusnak itt volt az igazság. Jézus memorizálta, 33 éven keresztül erre készült, addig nem állt szolgálatba, amíg nem ismerte Isten igéjét. Teljesen fel volt készülve, azt írja a Biblia, hogy gyerekkorában ott ült a templomban, és Isten igéjéről beszélgetett nála sokkal idősebb vezetőkkel és emberekkel. Miért? Mit csinált Jézus 33 év alatt? Növekedett, szellemileg növekedett, érettebbé vált. Tehát Jézus nem csak úgy egyik napról a másikra hirtelen így felnőtt a szolgálat feladatához, hogy el tudja végezni, hanem ő 33 éven keresztül növekedett, és memorizálta Isten igéjét, és tanulmányozta Isten igéjét, és az életének a részévé vált. És ezért volt képes arra, hogy amikor kim volt a pusztában, így tudott reagálni a sátánnak a kísértésére, és idézett az igéből, idézett Isten igéjéből, és így tudta legyőzni a kísértéseket. Így tudta legyőzni azokat a támadásokat, amiket az ellenség lőtt felé. Szóval Jézus ezt tette. Miért mondom ezt? Miért fontos ez? Azért, mert nagyon sokszor nekünk is az életben nincs idő arra, hogy előkeresd, hogy hol van megírva, mikor éled a hétköznapjaidat. Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetekbe, olyan életszituációkba, ahol nincs idő elővenni a Bibliát és keresgélni az igéket. Persze van, ennek is megvan az ideje, de van, amikor nincs erre idő. Tudnunk kell, ismernünk kell Isten igéjét. És hadd mondjam el, ha ezt megteszed, ha memorizálod Isten igéjét, ez hatalmat fog neked adni. Hatalmad lesz az életedbe. Ez egy fegyver a kezedbe. Ez egy kard. Amikor elmész, mondjuk bemész a plázába, és elmész a kirakatok előtt, és látsz egy bazidrága ruhát, vagy egy bazidrága cipőt, vagy felmész az online shopba, és látsz egy bazidrága dolgot, és oj, de jó lenne megvenni, és így majdnem elcsábulnál, akkor rájössz arra, hogy hoppá, eszedbe jut a példabeszédek könyve, amikor azt mondja Isten igéje, hogy tervezd meg a kiadásaidat, és ne ilyen impulzív módon költekezz, hanem tervezd meg. De ha nem ismered ezt az igét, akkor meg fogod venni azt a dolgot, és tudod, hogy nincs rá pénzed, tudod, hogy adósságba fogsz keveredni, de akkor is megveszed, és utána az életed így nehézségeken keresztül fogsz tanulni dolgokat. De a lényeg az, hogy ezért fontos ismernünk Isten igéjét. Ismerjük Isten igéjét. Ez nem azt jelenti memorizálni Isten igéjét, hogy akkor megtanulod az egész Bibliát. Okay? Tehát ne értsétek félre, nem azt kérem tőletek, hogy akkor holnap reggel az egy Mózes egyre üljünk le, és akkor elkezdjük 6 éven keresztül memorizálni minden egyes igét. Nem, ez nem erről szól. Csak azokat az igéket kezdem memorizálni, amik segítenek neked azokon a területeken, ahol a legnagyobb kísértéseid vannak. Még egyszer elmondom. Kezd el memorizálni azokat az igéket, amik segítenek neked azokon a területeken, ahol a legnagyobb kísértéseid vannak. Ha például nehézségeid vannak a türelemmel, egy türelmetlen típus vagy, azonnal akarod a dolgokat, szükséged van türelemre, kezd el tanulmányozni azokat az igéket, amik a türelemmel kapcsolatosak. És memorizálni ezeket az igéket. Ha a haraggal kapcsolatban vannak kísértéseid, akkor kezd el tanulmányozni azokat az igéket, amik a haraggal kapcsolatos igék. Ha szexuális kísértéseid vannak, akkor kezdj el ilyen igéket memorizálni, amik segítenek ezen a területen. Ha az irigységgel vannak problémáid, akkor kezd el tanulmányozni azokat az igéket, amik az irigységről szólnak. És kezd el ezeket memorizálni. Hogyha mondjuk félsz megtenni dolgokat, folyamatosan ilyen félelem, gátlások vannak benned, akkor kezd el azokat az igéket memorizálni, amik a bátorságról szólnak. Vagy ha tele vagy kételkedéssel, kételyekkel, össze vagy zavarodva, kezd el azokat az igéket tanulmányozni, amik ezekkel kapcsolatosak, és ezeket az igéket memorizáld. Akkor fog az ige karddá válni a számodra. Csak így fog karddá válni a számodra Isten igéje, hogy megfogad azokat az igéket, amik, vagy azokat a területeket, amik problémák az életedbe, és elkezded memorizálni ezeket az igéket. Ha nem tudod, hol találod ezeket az igéket, akkor keres rá. Vannak olyan bibliák, vannak ilyen témakör szerint honlapok is, ahol témakör szerint rá lehet keresni egy-egy igére. Én beszoktam írni a Google-ba, hogy angolul, hogy Bible verses about patient, mondjuk. És akkor kidobja azokat az igéket, amik így a türelemmel kapcsolatos igék. De hogyha mondjuk nem tudtok annyira angolul, vagy ilyesmi, ezért van a kkl.hu is, a tanítások. De beírod a tanításokban, ez a mi honlapunk, rámész a tanítások menetpont alá, és ott van egy kereső, oda beírod mondjuk azt, hogy félelem. És ki fog adni egy csomó olyan jegyzetet, tanítást és jegyzetet, ahol össze vannak gyűjtve ezek az igék. Tudatosan építjük a gyülekezetet. Én tudatosan tanítok. Minden vasárnap tudatosan építem föl az üzeneteimet. Pontosan azért csináltuk ezt a honlapot, hogy legyen egy olyan hely, egy olyan eszköztárad, amiben rá tudsz keresni, és ki vannak gyűjtve az igék bizonyos témakörök szerint. Én nagyon szeretem a témaköröket. Én témakör szerint tanítok. Ha aki ismer engem, mióta ismertek, 20 éve témakörök szerint tanítok. Nincs semmi baj, hogyha valaki nem így tanít, de én ebben hiszek, én ezt szeretem, pontosan azért, mert ez gyakorlatias. És rákeresel, mit tudom én, a félelemre, vagy az aggodalomra, vagy bármire, és ki fog dobni neked olyan igéket, olyan jegyzeteket, amik segítenek. Nyilván ez nem egy teljes, tehát a Bibliában rengeteg ige van. Ezek nem az összes igét, nem teljes ez az eszköztár, de egy kiinduló pont tud lenni, amit el tudsz kezdeni tanulmányozni. Szóval még egyszer mondom, nem elég olvasni, hanem memorizálnod kell. El kell kezdened Isten igét az elmédbe helyezni. Amen. Kezd el az elmédbe helyezni. És azt mondani, hogy Sátán, én nem félek tőled, nem félek a te hazugságaidtól, nem félek a te szavadtól, nem félek a te kísértéseidtől. Ez Isten igéje. Ugyanúgy reagálni, ahogyan Jézus reagált a pusztában. Jézus nem félt az ellenségtől, nem félt a Sátántól. Ismerte Isten igéjét, és támadott Isten igéjével. Amen. Összegyűjtöttem nektek egy pár ilyen igét. Egy másik lapon, ott van előttetek egy másik jegyzet, remélhetőleg. Két lapot kaptatok. Akinek nincsen, az nyugodtan tegye fel a kezét, és akkor adunk. Oké, ott egy embernek kell. Oké. Szóval összegyűjtöttem csak pár ilyen igét. Oké, nincs sok. vagy nem volt sok, tehát nem volt most sok időm, hogy most mindent végignézzek, vagy rengeteg ígét lehetne felsorolni. Itt van türelemmel kapcsolatban. Róma 12:12. Ha problémád van a türelemmel, akkor memorizáld ezt az igét. A reménység töltsön be örömmel. Legyetek türelmesek és kitartók. Ha nehézségek vesznek körül, állandóan imádkozzatok. Itt a harag. Ha például a haraggal van problémád. Efézus 4:26-27. Még ha haragudtok is, de ne vétkezzetek, mielőtt a nap véget ér, szabaduljatok meg a haragtól. Ne adjatok helyet magatokban a sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget. Memorizáld ezt az igét, hogy amikor haragszol, akkor jusson eszedbe ez az ige. Megbocsátás. Hogyha problémád van a megbocsátása, nem nehezen tudsz megbocsátani, nem nehezen tudsz elengedni dolgokat, nehezen még mindig vannak benned sérelmek, tüskék. Itt van ez az ige, memorizáld. És amikor jön egy ilyen támadás az ellenségtől, eszedbe jut egy régi sérelem az életedbe, akkor mondd ki ezt az igét hangosan. Róma 12:17. Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta, arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart. Aztán itt van a szem kívánságai. Okay. Mit jelent ez a szem kívánságai? Ez az, amikor a szomszédnak van valami, és megkívánod az, ami a szomszédodnak van. Van egy új autója, hú, akkor nekem is kell egy új autó. Hú, neki van egy új tévéje, nekem is kell egy új tévé. Hú, neki zöldebb a fűje, akkor nekem is zöldebbnek kell lenni a fűnek. Tudjátok? Tehát, hogy szomszéd kertje mindig zöldebb, ugye? Innen jön ez a kis vicces szólás, mondás. Vagy ilyen, amikor megkísért a csillogás, a hírnév, mikor pörgeted az Instagramot, oj, nekem is ez kell, nekem is, hú, bárcsak nekem is ilyen életem lenne, bárcsak nekem is ez lenne. Ez a szem kívánsága, erről beszél a Biblia, hogy neked is ez kell, ez a mohóság. Lehet ez az étel itallal kapcsolatos dolog is, hogy ú, kaja, kaja, kaja. Bármi lehet, ezek mind-mind a testiségünkből jönnek. 1 János 2:16. Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak, a régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya Istentől, hanem a világból származnak. Oké? Okay. Szóval van még egy csomó ige, de most ezt az egyet írtam ki. Szexuális kísértések. 1 Korintus 10:13. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle, így ki is fogtok bírni, ki is fogjátok bírni a megpróbáltatást. Amen. Félelem. A félelem van benned. Küzdesz a félelemmel. 1 János 4:4. Ti azonban gyermekeim, Istenhez tartoztok, ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Amen. Bátorság. 5 Mózes 31:6. Ne féljetek és ne ijedjetek meg tőlük, hanem legyetek erősek és bátrak, mert Istenünk az örökkévaló megy veletek, nem hagy cserben, sem el nem hagy titeket. Amen. Kételkedés, amikor kétségek támadnak Istennel kapcsolatban, dolgokkal kapcsolatban, így az ellenség próbál összezavarni, kétségeket támasztani Isten igével kapcsolatban. Példabeszédek 3:5-8. Bíz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti lépteidet. Ne képzeld magadat túl okosnak, hanem tiszteld és féld az örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat. Egészség lesz ez a testednek, és még a csontjaid is felüdülnek. Amen. Aggodalom. Ha az aggodalom támad, memorizáld ezt az igét. Máté 11:28-30. Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe. Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok. Akkor meg fogtok nyugodni, mert az az ige, amit én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amit én helyezek a vállaitokra, könnyű. Amen. És rengeteg ilyen ige van még, ehhez hasonló igék a Bibliában. Szóval fogd meg az igét, Ne csak olvasd, ne csak tanulmányozd, hanem memorizáld. És helyezd az életedbe. Most szeretnék így összefoglalni így az utolsó, ezt az egész sorozatot. Ugye beszéltünk 6 fegyverről, 6 fegyverzetről. Hogyan tudjuk felvenni ezt a 6 fegyvert? Mindegyiknél egy közös dologgal. És ezt az ige írja. Ezt nem én találtam ki. Isten igéje írja az Efézus 6-ban. Az imádságon keresztül. Szellemben való imádságon keresztül. Az Efézus 6.18 azt mondja, minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért. Ezzel zárja Pál a 6 fegyvernek a felsorolását, szellemi fegyverzet után ezt mondja. Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Ahogyan imádkozol, amilyen módon imádkozol, olyan lesz a csata, amiben benne leszel. Ha erőteljesen fogsz imádkozni, ha szellemben, ha győztesen imádkozol, győztes csatád lesz. Ha egy ilyen vesztes mentalitással fogsz imádkozni, akkor ne várj győzelmet. Amilyen az imád, olyan lesz a csatád. Ahogyan imádkozol, olyan lesz a csata. Jézus rengeteg szellemi támadásnak volt kitéve itt ezen a földön. Viszont az ő ereje abból jött, hogy ismerte Isten igéjét, és volt egy személyes kapcsolata az ő atyával. És ebből a személyes kapcsolatból jött az ő ereje. Minden egyes nehéz csatája előtt, szellemi csatája előtt, azt írja a Biblia, hogy csak egyedül volt Istennel. Hogy elvonult Istennel, különvonult Istennel, felment a hegyre, egyedül volt Istennel. Nem valaki mással, vagy a tanítványaival, hanem Istennel. Megvan annak is az ideje, amikor összegyűlünk itt a gyülekezetbe, és együtt vagyunk, vagy a házi csoporttal, de megvan annak az ideje, amikor Isten arra vár, hogy te egyedül legyél vele. Egyedül. Ne legyen ott senki más, csak te. Isten vár rád. Mert azok a pillanatok, ahonnan a legtöbb erőt tudod meríteni, ahonnan egy erő fog jönni, egy személyes kapcsolaton keresztül. Isten akar szólni hozzád ezen a kapcsolaton keresztül. Ki akar jelenteni dolgokat. Ki akar jelenteni dolgokat neked, szeretne szólni hozzád. Szeretne beszélni hozzád. Szeretné az ő réma igéjét adni. Tudjátok, az a réma iga, az élő ige, amit Isten mond. Ez a logosz. Ez a logosz, a leírt ige. A réma ige az, amit Isten ad, amit így szól hozzánk személyesen, nekünk mond. És nyilván a réma sosincsen ellentmondásban a logosszal. Isten nem mond olyat, ami ellentmondásban lenne az ő igéjével. De Isten akar személyesen hozzád szólni, helyzetekben, szituációkban, és akar téged vezetni. Szükségünk van egy személyes kapcsolatra Istennel. Ebből jött Jézusnak is az ereje. Illetve, hogy ismerte Istennek az igéjét, ismerte az írást, ismerte az igét. Melyik, a nap melyik szakában a legjobb felvenni a szellemi fegyvereket? Szerintetek melyik, a napnak melyik szakában a legjobb felvenni a szellemi fegyvereket? Reggel. Igaz? Ugyanúgy, amikor elmész a munkahelyedre, akkor nem mesztelenül mész ki az utcára, hanem felveszed a ruhádat, remélem legalábbis, hogy legtöbben így csináljuk. Ugyanúgy, hogy fizikálisan is fel kell öltöznünk, felvesszük ezt a ruházatot. Isten is azt akarja, hogy ne mászkáljunk kint a világban mesztelenül, szellemileg mesztelenül, ruha nélkül, fegyverzet nélkül. Vedd fel. A legjobb idő és a legtökéletesebb, a tökéletesebb alkalom, hogy felvedd ezt a szellemi fegyverzetet, ezt a szellemi ruhát, az reggel van. És ez nem kell, ez nem idő kérdése, ez fókusz kérdése. Ez nem arról szól, hogy most, ez nem idő kérdése. Kinyitod a szemedet, tudjátok, az első dolog, amit mondjunk Istennek, hogy Uram, a mai nap csak szeretnék jobban szeretni és jobban ismerni téged. Második dolog, amit mondjunk neki, hogy Uram, ma felveszem a szellemi fegyverzetet. Nem akarok kimenni a világba és szellemileg mesztelenül rohangálni, védtelenül. Mert annyi támadást kapunk nap mint nap, a gondolataink, az érzékeink, az érzéseink, ha nem vesszük fel ezt a fegyverzetet, akkor védtelenné válunk. Bemész a munkahelyedre, beszól neked valaki, azonnal kész. Felébredsz, gyereked kicsinál, mert éppen olyan napja van, és nem bírsz vele, akkor elveszted a békédet, kizökkensz. Isten azt akarja, hogy készen álljunk az aznapi kihívásokra. Készen álljunk, megelőzzük ezeket, ne csak reagáljunk, hanem válaszoljunk ezekre. De ezt csak úgy tudjuk, hogyha készen állunk, ha fel vagyunk készülve ezekre előre. A legjobb időszak az, amikor reggel felkelünk és felvesszük ezeket a szellemi fegyvereket. Nem tudhatod, hogy milyen kísértések érnek aznap. Milyen kísértésekkel fogsz szembe találkozni. Megnyitod a YouTube-ot, és ki tudja, hogy milyen hirdetések fognak feljönni, vagy mit tudom, bármi. Milyen reklámokat fogsz látni. Milyen kísértések fognak jönni. Vedd fel minden reggel a szellemi fegyvereket. És befejezésképpen csak még annyit szeretnék elmondani, hogy bár egy szellemi háborúban vagyunk, de a jó hír az, hogy ennek a háborúnak a végkifejlete az el van döntve. Tehát háborúzunk, tehát egy háborúban vagyunk, de a végső csata az le van írva a Bibliában, hogy mi lesz. Tehát, hogy tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet. Méghozzá az, hogy a sátán veszít, és Jézus Krisztus győz. És az ő emberei győznek. Ez olyan, amikor le kell játszani egy meccset, de igazából teljesen mindegy, hogy mi történik azon a meccsen. Tudod jól, hogy az utolsó csatát, azt úgyis tudod az egész meccsnek a végkifejletét. Valami ilyesmi ez is, hogy le kell játszanunk a meccset, győznünk kell, és meg kell harcolnunk ezeket a harcokat minden nap, de a háború el van döntve. Jézus Krisztus győzelmet aratott a bűn, a halál, a sátán felett. Róma 6:9 azt mondja, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. És a Jelenések könyve 27:10 beszél az utolsó csatáról. Ez lesz az utolsó csata, azt írja a Biblia. Nem nagyon szoktunk így a Jelenések könyvéből idézni, de én most ezt szeretném felolvasni, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon reményteljes ige szerintem. Amikor eltelik az 1000 év, kiengedik a börtönéből a sátánt, ő pedig kimegy, hogy elhitesse és becsapja a világ összes népét, Gógot és Magógot. Háborúra gyűjti össze őket, és annyian lesznek, mint a tengerpartján a homokszemek. Felvonulnak az egész földön, bekerítik Isten népének táborát és a szeretett várost. Ekkor azonban a mennyből tűz száll le, és megemészti őket. A sátánt pedig, aki becsapta a népeket, bedobják a tűztóba, amelyekben kén ég. Így ő is oda kerül a szörnyeteg és a hamis próféta mellé, ahol éjjel-nappal örökkön-örökké gyötrődnek. Szóval elég részletesen le van írva, hogy milyen lesz az utolsó csata. Jézus győz, a sátán veszít. És ő is tudja, hogy igazából neki ez lesz a veszte. De próbálkozik. Ez az ige, Isten igazsága. És ezt az igazságot, ezt meg kell fogni, és ezzel az igazsággal kell harcolnod. Tudva azt, hogy győztes vagy. Tudva azt, hogy a sátán vesztett. És lehet, hogy még tart a háború, de egy nap vége lesz. És Jézussal leszünk egy nap a mennyben. békében, boldogságban, fájdalmak és bűn nélkül. Fantasztikus lesz. De bátorítalak benneteket, hogy amíg itt vagyunk ezen a földön, ezekkel a szellemi fegyverekkel álljunk fel, és győzzünk minden egyes nap. Amen. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel, imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked. Köszönjük neked, Urunk, hogy te győztél a kereszten. Köszönjük neked, Urunk, hogy te leírtad, hogy mi lesz az utolsó csata, és köszönjük neked, Urunk, hogy veled győztesek vagyunk, hogy te győztél a kereszten. Köszönjük neked, Urunk, hogy lehet, hogy még nem vagyunk ott a végső csatánál, de te adtál nekünk fegyvereket, amiket szeretnénk most magunkra ölteni. Uram, felvesszük magunkra imádságon keresztül, Jézus nevében. Felvesszük az üdvösség sisakját, felvesszük a megigazulás páncélját, a hit pajzsát, az igazság szeretet övét, a békesség evangéliumának a saruját, és a Szent Szellem a kardját, ami a te igazságod. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.